Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Négy magyar civil és egyházi szervezet közös felhívással csatlakozott az Adósságból reményt nemzetközi petícióhoz, amely az ENSZ tagállamait arra kéri, hogy támogassák egy igazságos és fenntartható államadósság kezelési rendszer létrehozását. A Katolikus Karitás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate bizottsága, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Reflex Egyesület által felkarolt kezdeményezés célja, hogy a nyáron Sevillában megrendezendő 4. ENSZ fejlesztés finanszírozási konferencia mérföldkő legyen. Egy olyan egyezmény elfogadásában, amely véget vet a globális dél országait eladósító, gyakran átláthatatlan és igazságtalan pénzügyi gyakorlatoknak. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 708.300, a nettó 486.500 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó 9,8, a nettó 9,6, a reálkereset pedig 5,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 564.800 forintot, a nettóé 392.700 forintot ért el, mindkettő 10,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A kormány célja, hogy a magyar családok a zsebükben érezhessék a növekvő bérek és az adócsökkentések hatását, írta a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor azt is közölte, Brüsszel nyomása ellenére a kormány nem Ukrajnára, hanem a magyar lakosság kiemelten a gyermekes családok támogatására fordítja Magyarország forrásait. Szijjártó Péter éjszakai közlése szerint 7 magyar állampolgárt sikerült kimenekíteni a közel-keleti térségből egy szlovák mentesítőjárat segítségével. A külgazdasági és külügyminiszter éjjeli Facebook bejegyzése szerint a járat akkor elhagyta Jordánia légterét, és a magyar utasok már kikerültek a közvetlen veszélyzónából. Azt írtam, ezután a gép Cipruson landol, ahol magyar konzulok fogadják az érkezőket, és még ma tovább utaznak Pozsonyba. Teherán azonnali elhagyására szólított fel Donald Trump. Az amerikai elnök a G7 csúcs találkozó kanadai helyszínén beszélt erről. Már korábban tárgyalásokat csürgetett, és reményét fejezte ki, hogy megállapodás születik a harc lezárásáról a Közel-Keleten, ami egyelőre nem valósul meg. A rendkívüli helyzet miatt a csúcs találkozó helyszínét is korábban hagyta el. Jogszabálytervezetet készít elő az iráni parlament, hogy az ország kilépjen az atomsorompó egyezményből. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor közölte, Teherán továbbra is ellenzi a tömegpusztító fegyverek előállítását. Izraeli támadás végzett az iráni hírszerzés vezetőjével és helyettesével, jelentette be a miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a Fox News-nak hírszerzési értesüléseket említett, amelyek arról szóltak, Irán nukleáris fegyvert akart adni a jemeni húsziknak, amit ő a globális léptékű nukleáris terrorizmusnak minősített. Az Európai Bizottságban bemutatja az orosz energiától való függetlenség első jogalkotási javaslatait, jelentette be az energiaügyekért felelős uniós biztos. Dai Jorgensen korábban közölte, a közösség célja, hogy 2027-ig megszüntesse az orosz gáz- és olajimportot, valamint fokozatosan kiváltsa az orosz atomenergiát is. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, Magyarország hivatalosan is kezdeményezte, hogy Brüsszel vegye le a napirendről az orosz energiahordozók betiltására vonatkozó javaslatát, és készítsen hatástanulmányt a közel-keleti háború következményeiről és a veszély elhárításának módjairól. A kormányfő szerint, ha a háború kiterjed, veszélybe kerülnek az energiaellátási útvonalak, az árak pedig jelentősen emelkednek. Este jelent meg a magyar közlönyben a kormány határozata, ami megszünteti a TAJ kártyát, vagyis a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról szóló igazolvány fizikai formáját. A határozatot Orbán Viktor miniszterelnök írt alá, a feladatot pedig a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter végzi el. A kártya helyére lépő elektronikus nyilvántartás kialakítására összesen 288 millió forintot költenek el. Megjelent a lakossági távfőpályázat felhívás és elindult a szolgáltatók és termékek regisztrációja, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A pályázat keretösszege 5 milliárd forint, amelyből akár 200 000 háztartás is részesülhet. 4 milliárd forintos keretösszeggel indult el a Nemzeti Tehetségprogram. A támogatás célja, hogy több százezer magyar fiatal segítsen tanulmányi és szakmai fejlődésükben. Hatalmas vihar csapott le a horvát tengerpartra. Rovinytól Záráig számos hajó megrongálódott, legalább hárman megsérültek. A vihar a szárazföldön is jelentős károkat okozott. Végül az időjárásról. Vannak erősebben felhős körzetek, néhol eső zápor is előfordulhat, délután már mindenhol többet süt a nap, sokfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
Stranger beware, there's love in the air on the Paris skies. Try to be smart and don't let your heart catch on fire. Love becomes king the moment it's spring on the Paris skies. Lonely hearts meet somewhere on the street of desire.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Az első világháborút követően a Tanácsköztársaság bukása utáni időszakban 4 kormány is alakult, de mind a 4 csak rövid ideig volt hatalmon. Ezt követően 1921. április 14-én Horthy kormányzó Bethlen Istvánt nevezte ki miniszterelnökké. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Hogyan indult a politikai pályája Bethlen Istvánnak? Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemes Kürti István tanárképzőkar közszolgálati docensével, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával beszélgetünk.
Bethlen István egy erdélyi nagybirodalmi birtokos, ugye egy ősi család sarja, ismerjük jól, hogy erdélyi fejedelmeket is adott az országnak, vagyis hát egy fejedelmet. Kezdetben egy erdélyi szakértőként, egy erdélyi régióval foglalkozó politikusként jelenik meg a magyar politikai életnek a palettáján. Nagyon jól képzett politikusról van szó, mind a gazdálkodásban, mind jogi területen, és hát a dualizmus korban az ellenzéknek a tagja, de nem a függetlenségi ellenzéknek. Föl is szólal többek között Erdély ügyében, hogy erőteljesebb intézkedéseket kellene tenni, például Erdély elrománosodásával szemben, vagy valami fajta birtokpolitika, telepítési politika szükséges lehet. Mondhatjuk, hogy a dualizmus kornak az utolsó két évtizedében Bethlen még készül, még ő nem a politika első vonala, nem a kormányzati felelősséget viseli, hanem egy ellenzéki politikus, de már ekkor látszik, hogy egy nagyon felkészült, egy nagyon tudatos szereplője a magyar közéletnek. Ugye a 18-19-es összeomlás az, ami hát megváltoztatja az ő pályáját nagyon jelentősen, hiszen magát saját jogon is érinti Trianon, erdélyi birtokai ezáltal oda lesznek. Ő, aki az egyik elsőként bontja ki az ellenforradalmi zászlót, ha szabad így fogalmazni, a Nemzeti Egyesülés pártjával 1919 korai időszakában, még a Tanácsköztársaság előtt. Ugye szó volt róla, hogy lesz egy választás a Károlyi időszakban, és erre készült ő, mint egy ellenforradalmi erő, és hát aztán természetesen a vörös uralommal szemben ellenforradalmi oldalt képviselt, és Bécsben tevékenykedett. Amikor véget ér a Kumbéla-féle Tanácsköztársaság, akkor már az egyik legbefolyásosabb ellenforradalmi személyiségnek láthatjuk Bethlent. Ugyanakkor az igaz, hogy nagyon taktikusan kicsit kivárt. Trianon után Teleki kormány, amikor megalakul 20 nyarán, akkor Horthy Bethlenben is gondolkodott, de Bethlen akkor még nem akart kormányzati felelősséget vállalni, annyira zavaros volt a helyzet. És ahogy említette is, kétségtelenül nagyon sűrűn váltakoztak a kormányok. Ugye Friedrich kormány alakul meg közvetlenül a Tanácsköztársaság bukása után, azért ennek kétes még a legitimációja, aztán utána Huszár kormány, aztán Simonyi Szemadám kormány, aztán következik a Teleki kormány, tehát tényleg nagyon instabil állapot van, és egyébként ez nem ritka a szomszédos országokban, sem például Lengyelországban. Bethlen ebben egy óriási változást fog hozni. Tehát nagyjából így ér el odáig, hogy végül a kormányzati tisztséget és a miniszterelnöki pozíciót elvállalja.
Mondhatjuk Bethlen Istvánról, hogy legitimista érzelmű?
Ez érdekes kérdés abból a szempontból, hogy egy dolog, hogy elvileg az ember milyen állásfoglalást tesz egy témában, és más dolog, hogy a politikai tettei mit mutatnak. Ugye Bethlen azt gondolt, hogy a király kérdést ki kellene kapcsolni, ahogy ezt akkoriban megfogalmazták, Teleki is így gondolta ezt. Ez egy olyan feszítő kérdés, aminek nem volt a korszakban jó megoldása, mert hiszen az uralkodó visszatérése is leginkább nemzetközi hullámokat kelthetett, nem visszatérését pedig a legitimisták nem tudták elfogadni, és erre volt egy megoldás, hogy hát akkor odázzuk el ennek a kérdésnek a rendezését. Bethlen is ezt képviselte, ugyanakkor, amikor eljött a második király visszatérési kísérlet esete, akkor ő egyértelműen letette a garast a kormányzó mellett, és mint miniszterelnök ilyen módon lépett föl, nem pedig a király mellé állt.
Elvileg vitte a Habsburgok trónfosztását.
Abszolút, tehát hogy megszületett az 1921-es trónfosztó törvény. Igaz, hogy annak a legszűkebb verziója, tehát a törvény semmi más nem mond ki, csak azt, hogy véget értek a Habsburg ház uralkodó jogai, nem mondja azt, hogy a Habsburg családnak, tehát csak az uralkodó dinasztia, tehát negyedik Károly uralkodó jogainak. Még azt se zárja ki, hogy esetleg egy következő alkalommal a nemzet Habsburg uralkodót válasszon, tehát ez a, úgy szoktam mondani, ez a minimális trónfosztás. Tehát nem olyan, mint az 1849-es vagy az Ónódi Rákóczi esetében. Elvilegitimistának mondhatjuk Bethlent, de a gyakorlati helyzetben ebben a konfliktusban a kormányzó mellé állt és a trónfosztó törvény. A nemzetközi helyzetet minden mérlegre téve úgy ítélte meg, hogy ez jelenti az országnak a stabilitást.
Fő feladatának tekintette Bethlen István a gazdaság és a társadalom stabilizálását. Ezért nevezték őt nagy konszolidátornak? Ezért kapta ezt a jelzőt?
Hát a magyar történelem egyik legválságosabb időszaka után, vagy annak végén veszi ő át a hatalmat, és hát gondoljunk bele, nem csak az első világháború megpróbáltatásai, nem csak a trianoni területveszteség, a menekült áradat, amivel meg kellett küzdeni, de hát jószerivel a független magyar állam 400 éve nem létezett Mohács óta. Tehát külügyi apparátust kellett fölállítani, önálló hadsereget kiépíteni, ugye szintén a monarchia kötelékeitől megváltozott, tehát hogy hihetetlen feladattömeg volt ez, és szinte kilátástalan a helyzet. külpolitikailag teljes elszigeteltség, gazdaságilag a padlón volt. Ugye hát hiperinflációnak nem szoktuk nevezni, de azért van egy milliós címletű korona korszakból, tehát azért egy komoly inflációt, egy vágtató infláció volt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha angol fogadóiroda lenne 1921-ben, és hogy Bethlen mennyire lehet sikeres, hát nem biztos. Tehát valószínűleg nagyobb nyereményt kap az, aki arra fogad, hogy Bethlen sikeresen konszolidálja az országot, mint hogy nem. Tehát ez volt a feladat, és valóban nagyon céltudatosan látott ennek neki. Tehát, hogy a cél, ami Bethlen szem előtt lebegett, az ország talpraállása, nyilvánvalóan a revízió, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz kell egy jól működő államapparátus, egy jól működő stabil politikai berendezkedés, és nyilván egy erős gazdaság is. Ezeket célozták az ő reformjai, és valóban ezek szárba is szökkentek.
Ugyanakkor politikai egyességet is kötött. 1921-ben kiegyezett a szociáldemokratákkal. 100 év távlatából hogyan értékeli a Bethlen-Peyer paktumot?
Ez a politikai konszolidációnak az egyik sarokköve. Ugyanis kell egy erős kormánypárt. Ezt is létrehozta Bethlen. Ez ugye a egységes párt lesz, amit ugye a kisgazdapártba belépve hozott létre. Erről is érdemes néhány szót ejteni. És hát a másik kérdés az az ellenzéknek a helyzete. És természetesen parlamentáris viszonyok között az ellenzékkel abszolút lehet egyfajta vitát folytatni. Na de a szociáldemokrata párt azért tömegharcban komoly tapasztalatai voltak, és hát ez a dualizmus korban is már zajlottak nagy tüntetések vagy sztrájkok. Tulajdonképpen ez volt a lényege ennek a megállapodásnak. A Bethlen-Peyer paktumnak szokta nevezni, így ez egy rossz örökség a szocialista történetírásnak, de inkább talán megállapodásnak célszerű hívni, hiszen a szociáldemokraták egy élhető és legitim helyzetet kaptak. Ne feledjük el, hogy a kommunista párt illegalitásba volt kényszerítve, időnként ugye razziákkal le is csaptak az illegálisan működő pártra. A szociáldemokraták törvényesen működhettek, indulhattak a választásokon, lehetett parlamenti képviseletük, lehetett sajtójuk, ugye Népszava, ezt mind biztosította a megállapodás. Ugyanakkor azt várta tőle Bethlen István, hogy mondjanak le az erőszakos utcai politizálásnak az eszközeiről, mert ezeket parlamentáris berendezkedésben nehéz kezelni. Hát ezt nyilvánvalóan a 40 évnyi szocialista történetírás ezt a munkásmozgalom elárulásának tekintette szociáldemokrata részről, és hát Peyer Károly, aki Bethlen lakája. Ugyanakkor ma már én azt gondolom, hogy egyre inkább ezt tekinthetjük egy élhető kompromisszumnak, ami a szociáldemokrata párt működését is lehetővé tette. Szakszervezetek is létezhettek tovább, és hát ilyen vegytisztán valójában sosem működött, tehát azért alkalmanként előfordultak szociáldemokrata sztrájkok, és hát aztán a világgazdasági válság után ezt nyíltan föl is mondták. De minden esetre nagyon fontos, hogy a Bethlen kormánynak ilyen módon sikerült egy modus vivendit kialakítani az ellenzékével, és ez fontos eleme annak, hogy egy stabil kormányzati működés legyen, ami a konszolidációt végre tudja hajtani. És ennek volt másik pillére az egységes párt, a nagy tömegű kormánypárt, mert ugye Bethlen szembesült azzal, hogy mondjuk, hogy három fő osztata volt a korabeli 1920-21-es politikai palettának, ugye a szociáldemokrata párt, ami egy nagy tömeget vonzott, csak a 20-as választáson nem indultak el, és emellett ugye a keresztény párt, amit ugye egy időben keresztény nemzeti egyesülés pártjának hívtak, nevezhetjük ezt az ellenforradalom klasszikus pártjának, és volt a kisgazdapárt, ami pedig szintén hatalmas társadalmi tömeget jelentett. Na most a keresztény párt, ami lett volna a fő kormányzati erő, az intelligenciával, minden egyébbel együtt, hát ebben a király kérdés óriási megosztottságot hozott. És Bethlen leszámolt azzal a gondolat, hogy nem lehet a keresztény párttal, a legitimista nagyurakból, aki mindegyik egyénieskedik, stb., abból nem lehet egy jól működő pártot szervezni, és azt mondta, hogy akkor bizony a kisgazdapárt lesz az, amire támaszkodik, és hát szokták mondani, hogy fuzionált a két párt, valójában Bethlen belépett a kisgazdapártba a saját legközvetlenebb támogatóival, úgyis szoktuk fogalmazni, elfoglalta a kisgazdapártot, és hát ebből hozta létre a keresztény földműves és polgári pártot, vagyis az egységes pártot, ami a konszolidáció bázisa lett.
Ez a kormány alakításában is meglátszik, vagy megvalósult?
Természetesen, hát ugye Nagyatádi Szabó István például, ugye aki a legnevezetesebb parasztpolitikusa a korszaknak, ugye az első igazán nevezetes, aki miniszter is lesz, a parasztpolitikusa a korszaknak, ugye földművelésügyi miniszteri tárcát kap, és hát a Nagyatádi féle földreform is az ő nevéhez kötődik, bár ugye ez még korábbi történet, ez a Teleki kormánynak a tevékenysége. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kisgazdapárt jelen van, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy a Bethlen kormány mögött nincsenek közvéleménykutatási adataink. De akkor, amikor elhangzanak olyan gondolatok, hogy a rendszer autoriter volt, vagy hogy a nyílt választás és hasonlók tartották hatalomba, akkor azért arra fontos fölhívni a figyelmet, hogy ez a kisgazdapárt alapjain jött létre ez az egységes párt. Tehát ne vitassuk azt el, hogy volt is kellett, hogy legyen mögötte valós társadalmi támogatottság. Ennek a mértékét pontosan nem tudjuk, és nyilván a választási rendszer egyes elemei a kormány szilárdították, de az, hogy pusztán csak egy hatalmi mahináció miatt lett volna hatalmon, az nem tartható. Tehát az ország legtömegesebb rétegét képviselő párt volt, ugye a kisgazda párt, abból kinőve, tehát emögött valós társadalmi támogatottságát. Én azt gondolom, hogy esetenként teljesen tiszta választási helyzetben is valószínűleg megnyerte volna a választásokat.
Kultuszminisztere volt Klebelsberg Kuno. Segítségével megreformálta az oktatás, kulturális és kutatási közintézményeket.
Az egyik legnagyobb teljesítményet az említett gazdasági, politikai, külpolitikai kérdések mellett a kultúra és az oktatás is. És hát máig csodájára járunk Klebelsbergnek, mert hogy azért sok esetben nem csak Magyarországon, világszerte, és azért nem mindig az oktatásügy vagy a kultúra a legbefolyásosabb terep, amelyik a kormány belül lenni szokott, és Klebelsberg Kunónak tényleg akkora politikai befolyás és eleje volt, hogy ezekhez a általa kitűzött célokhoz, víziókhoz meg tudta teremteni a forrásokat és a kormányzati támogatást is. Ez nyilván hozzájárult az is, hogy ő azért 21-22-ben rövid ideig, de belügyminiszter volt. Ennek során nyerte elbetlen bizalmát.
De valójában, ne felejtsd a szavát, de valójában a politikai célokat meg lehet valósítani a kultúrán keresztül.
Klebelsbergnek ez volt az egyik nagy gondolata, hogy szellemi honvédelemre van szükség, azaz most éppen nem a vesztes első világháború után a hadsereg, hanem a szellem, a kultúra, a tudomány, az oktatás, ebben rejlik a tőke. Ugye kultúrfölény, ezt a szót is használták, hogy a magyar kultúrfölény az vonzerőt fog gyakorolni a gyengébben alfabetizált vagy más kulturális jellemzőkkel bíró társadalmi csoportokkal vagy nemzetiségekkel szemben, tehát ez a kultúrfölény fontos gondolat. Vagy a neonacionalizmus is, hogy egy olyan új nacionalizmusra van szükség, ami az egész magyar társadalmat, nem csak az úri rétegeket, ami ugye a dualizmus korra azért jellemző volt, hogy a élesebb, szegényebb társadalmi rétegeknek nem feltétlenül adott annyit az a korszak. Tehát a Klebelsberg részére ez egy nagyon fontos cél volt, és emiatt is volt ez a messzelátó oktatási politika, hogy a kisfalusi iskolákat, ugye népiskolákat építettek, ugye egyen tervek szerint Gróf Klebelsberg népiskolákat, és tanítói lakásokkal együtt, tehát tényleg, hogy menjen el az oktatás a legelesettebb területekre is, és hát ez óriási sikereket ért el. Természetesen meg volt a teteje is, tehát a legmagasabb tudományosságot, a kollégium hungarikumok, amik ugye máig kiválóan működő intézmények Bécsben, Berlinben, Rómában jöttek létre, és tudtak a tehetséges magyar hallgatók kint tanulni, de hát az egyetemek fejlesztése is, ugye a Trianonkor az országnak ugye klasszikus tudományegyeteme Pozsonyban volt, Kolozsváron és Pesten, és éppen létrejött a Debreceni Egyetem is. Na hát ugye elmenekültek Pozsonyból meg Kolozsvárról ezek az egyetemek Pécsre és Szegedre. Ugye Sopronba a Selmecbányai bányatisztképző került szintén, tehát e téren is, a felsőoktatás terén is komoly eredmények vannak. Klebelsbergnek a teljes oktatási spektrumra kiterjed a munkássága, és azóta is példátlan. Ehhez politikai teljesítmény is kellett ahhoz, hogy egy kormányon belül tényleg egy honvédelmi miniszterrel vagy bárki mással megharcoljon azokért a forrásokért.
Említette, külpolitikájának egyik eleme a trianoni diktátum revíziója. Ezen a területen a kormány tagjai közül ki volt a szövetségese, volt-e?
Hát azt gondolom, hogy maga a revízió az egy teljes társadalmi, nem közhely, hanem legkisebb közös többszörös, amiben mindenki, szociáldemokraták is egyetértettek. Ebben nem nagyon kellett tulajdonképpen meggyőznie. És olyan horderejű volt a külügy kérdése, hogy Bethlen István tulajdonképpen ezt miniszterelnökként a legfontosabb döntéseket maga. Több külügyminisztere is változott a korszakban, tehát maga, de hát ugye Bánfi Miklós talán a leghíresebb közülük, akinek ugye pont idén lesz a halálának 75 éves évfordulója, ha jól emlékszem, aki ugye az egész nyugat-magyarországi kérdést és soproni népszavazás kérdését tárgyalta le, hogy talán a leghíresebbet mondjuk, de maga Bethlen tartotta ezt kézben, a külpolitikát, és hát nagyon taktikusan, nagyon átgondoltan fokról fokra haladt ebben a tekintetben. Először a Népszövetségbe sikerült belépnie, ez már ugye azt jelenti, az ország kvázi polgárjogot nyer a nemzetközi közösségben, és a vesztesek szégyenpadjáról fölállhat. Így éri el aztán a Népszövetségi hitelt is, és hát aztán innen tovább haladva, ugye nagyon nehéz helyzetben van, hiszen a kisantantnak a szorító gyűrűje veszi körül Magyarországot, de Bethlen megtalálja a megfelelő utakat. Volt egy próbálkozás ugye a jugoszlávok felé közeledéshez, ez ugye a Mohácsi beszéd 1926-ból a 400 éves évforduló, Nyilván vesztes országokkal könnyebb volt fölvenni a kapcsolatot, egy Törökországgal, egy Bulgáriával. Még egyébként a szovjet diplomáciai kapcsolatfelvétel is fölmerült, ez végül a kormányzónak az ellenállásán bukott meg, aki azt mondta, hogy a szovjetekkel nem. És hát az áttörést azt ugye az olaszokkal kötött örökbarátsági szerződés.
Igyekezett jó viszonyba kerülni Angliával is.
Ugye Olaszország az egy fölvállalt nettó politikai szövetséges lett Magyarországnak, innentől kezdve a Horthy korszak miniszterelnökei rendszerint Olaszországba látogattak el először bemutatkozó látogatásra, ha új miniszterelnök jött, és kétségtelen, hogy Mussoliniben egy erős támogatóra lelt az ország, ráadásul egy győztes hatalom. De valóban jók voltak az angol kapcsolatai Bethlennek, ugye talán a leghíresebb az ugye a Daily Mail-ben Lord Rothermere-nek a Hungary's Place in the Sun című cikke, ami ugye nagy közfigyelmet váltott ki, és hát Magyarországon picit talán néha komikus helyzeteket is, hogy királlyá kéne választani Rothermere Lordot, aki egyébként egy sajtómágnás volt, nem egy régi angol nemesi családnak a tagja, de ennek ellenére gazdasági körök felé. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy 1929, amikorra ugye a Bethleni konszolidáció tulajdonképpen kiteljesedik, akkor nem teljesen elvetélt gondolat az, hogy békés úton nagyhatalmi támogatással, olasz-brit támogatással, francia ellenállással szemben akár a revízió kérdését elő lehetett volna venni. Ez az, amit sajnos a világgazdasági válság keresztül húzott, és tulajdonképpen ugye Magyarországon is teljesen megváltoztatta a helyzetet, és Bethlen István bukását is maga után hozza két évvel később, és Németországban is fundamentális változások lesznek, és onnantól kezdve már egy egészen más nemzetközi politikai kontextus alakul ki.
1925-ben a frank hamisítási botrány komolyan megingatta a kormányt, mondván, hogy Bethlennek is tudomása volt a tevékenységről.
Egy ilyen hosszú 10 éves időszak az csak 100 év távlatából tűnik egy monolit korszaknak, ugye itt választások is voltak 22-ben, 26-ban, és hát természetesen vannak politikai botrányok is. Hát a frank hamisítási botrány ugye az egyik legnevezetesebb ezek közül, és hát egy ilyen klasszikus kalandorakció, amiben az volt a terve a résztvevőknek, hogy a francia gazdaságot, vagy Franciaországot ezekkel a hamisított frankokkal fogják megingatni, de hát természetesen lebuktak, és hát valóban bizonyos nyomozási anyagokból az derül ki, hogy Bethlennek lehetett erről tudomása, és ebből valóban komoly nemzetközi botrány lett, de ez a fajta politikai struktúra, amit Bethlen kiépített, ez a frank hamisítási botránynak a megrázkodtatását is kibírta. Arra minden esetre nagyon tanulságos, hogy az ilyen egyszerű kalandor akciók bár nagyon hősiesek vagy romantikusnak tűnnek, de nem biztos, hogy hosszabb távon az ország érdekeit segítik elő, főleg, hogyha lebukik, és ebből egy nemzetközi botrány keveredik. Az utókor számára tűnik ez egy stabil hosszú 10 évnek, valójában ott az események sűrűjében Bethlennek napról napra.
És föl is ajánlotta a lemondását 1925 után.
Ugyanakkor megmaradt mögötte a támogatás, és hát a kormányzónak a bizalma is, ami eddig nem is került szóba, de nagyon fontos, hogy Horthy Miklós Bethlent egy közeli és közvetlen munkatársának tekintette.
Tehát személyes jó kapcsolatban
voltak. Abszolút személyes jó kapcsolatban voltak. Horthy Bethlen mellett meg is tehette, hogy ő tulajdonképpen, ugye, hogy 1920-21-ben azért még meglehetősen közvetlen és erős szerepet játszotta akár napi politikai életben is, szinte teljesen kivonult ebből, és tényleg ekkor alakult ki ez a politika fölött álló kormányzói állapota, és hát ez jó jelzi, hogy Bethlen István lemondása után is megmarad a jó kapcsolat a Horthyval informálisan, és tanácsadóként számít rá természetesen, tehát a kormányzónak a bizalma is sokat számított abban, hogy Bethlennek ez a hosszú 10 éves miniszterelnöki megbízatással működni tudjon.
Mint ön is említette, 1929-ben kitört a gazdasági világválság. Ennek az idején Bethlen megszorító intézkedésekre kényszerült. De ezt követően megnyerte az 1931-es választásokat, és így folytathatta a kormányzást.
Hát ez egy nagyon érdekes ellentmondás, tehát ez ugye a politikai rendszernek, meg ennek az egységes pártnak a működőképességét mutatja, amire sokan föl szokták hívni a figyelmet, és szóba került már itt is, hogy azért a Bethlen korszaknak a választási rendszere azért az lejtette a kormányzati hatalom felé. Bár tudunk olyan példát hozni, hogy ne kerülgessük a forró kását, ugye a törvényhatósági jogú településeken titkosan szavaztak, ezeken kívüleső településeken, tehát jellemzően vidéken pedig nyíltan szavaztak, ami nyilván arra ad lehetőséget, hogy befolyásolják a szavazásnak az eredményét. Találunk olyan nyíltan szavazó települést egyébként, ahol ellenzéki jelölt győzött, tehát nem kizárólagos azért ez, és találunk olyan titkosan szavazót, ahol kormánypárti jelölt győzött. De azért a közigazgatás megtette a dolgát, és maga az egységes párt is egy jól szervezett alakulat volt, tehát ez elegendő volt ahhoz, hogy 31-ben megnyerje Bethlen, és hát elvileg megerősödve került volna ki ebből, de ennek ellenére nem változott meg az a közhangulat. Ugye ő úgy fogalmaz, hogy olyan indulatok, olyan gyűlölet veszi őt körül, hogy inkább lemond annak érdekében, hogy az általa fölépített rendszer megmaradjon, mintsem, hogy ő neki a személyével szembeni gyűlölet az esetleg az egész rendszert és a berendezkedést ingassa meg. Tehát végülis ezért mondott le. Igen, kezdetben a restrikciós eszközökhöz nyúltak, ami valóban nem fokozta Bethlennek a népszerűségét. Hát Magyarország nagyon kitett volt ennek a válságnak. Ez is némileg Trianonra megy vissza, tehát addig, amíg egy osztrák-magyar monarchia létezett, és annak volt egy nagyobb belső piaca, vélhetőleg egy ilyen válságot is könnyebben vészeltünk volna át. De egy pici, abszolút nyitott gazdasággal bíró exportra utalt Magyarországot, hát nagyon megrengette a válság, hát az agrárexport összeomlott, és hát ezzel valamit kezdeni kellett, de hát nem nagyon lehetett hova kihelyezni a terményeket, mert hát úgy egész világot érintette ez a válság, és ez volt az a tényező, ami Bethlen Istvánnak a hatalmát megrendítette. Ami még érdekes, hogy lemondásakor ő azért azzal a gondolattal távozott, hogy ha elcsendesedik a vihar, akkor ő még visszatér a hatalomba, ami nem következett be, és hát ez is egy tanúságos történelmi dolog, hogy sokszor fordul elő, hogy valaki felajánlja abba a tudatba a lemondását, hogy majd nem fogadják el, de ebben az esetben mégis így történt, és hát ugye egészen drámai lesz a későbbi pályája majd, ugye hiszen Moszkvában fog meghalni, ami megdöbbentő, hiszen a 20. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakja, és mégis egy ilyen tragikus véget ér az élete.
100 év táblatából ön milyen személyiségnek tartja Bethlen Istvánt?
Hát nem a mai modern politikusoknak a kategóriája. Ugye Bethlen István rettentően jól képzett, egy nagyon koncepciózus, egy nagyon átgondolt, egy nagyon ravasz politikus volt, de nem a népszónok, meg karizmatikus tömegek előtt szónokló politikus. Ő a klasszikus politikai vezető, aki meghozza a döntéseket, aki jó személyzeti politikát tud vezetni, akinek jó koncepciója van, de egy zárkózottabb ember volt. Nem túlzás azt állítani, hogy a 20. századi magyar történelem talán legkiválóbb politikus, aki kifejezetten látott a pályán, tudta, hogy kit kell megbízni, milyen feladattal. Hát a nyugat-magyarországi kérdésről nem beszéltünk sokat, de csak egy gondolat erejéig. Hát ez egy nagyon...
népszavazás történt.
A soproni népszavazás, igen. Így van, és ez egy nagyon kockázatos... Nagyon kockázatos dolog volt, hát még jószerűen meg se száradt a tinta a trianoni békediktátumon, és belemert menni abba a játékba, hogy próbáljuk meg a nyugat-magyarországi felkelők. Nem a reguláris haderővel, mert a reguláris haderőt azt akkor békeszegés lenne, de irreguláris felkelők végül is miért is ne kelhetnének föl, és hát bújtatottan még akár támogatni is lehet. Felszínen viszont széttárjuk a kezünket, hogy hát ezek felkelők, ezek nem a magyar kormánycsapatok. Mit is lehetne tenni? És amikor elér odáig a helyzet, hogy le lehet ülni tárgyalóasztalhoz, akkor pedig odahatnak, hogy érjen véget a felkelés, és hogyha kiküzdötték Sopronról a népszavazás lehetőségét, egészen fantasztikus, és azt gondolom, ez nagyon jól mutatja Bethlennek a politikai zsenialitását, éleslátását és bátorságát is, hiszen egy kisebb és rossz helyzetben lévő ország esetében, ha nem bátor a politikai vezető, akkor az marad, hogy tényleg egyes nagyhatalmaknak a befolyási övezetébe betagozódik, és hát Bethlen azt gondolom, hogy minden tekintetben példaképként szolgálhat.
Tehát a kormány több mint 10 éven keresztül irányította az országot, még a nagy gazdasági világválság miatt meg nem bukott.
Így van, és hát ezáltal a talpraállás az, ami talán a legfontosabb eredmény, az ország legnagyobb kataklizmájából, trianoni békediktátumban és annak minden negatív következményéből néhány év alatt sikerült egy működő, prosperáló országot létrehoznia.
Kedves hallgatóink, Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkar közszolgálati docensével, a Rubikon Intézet tudományos munkatársával beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Mise gyakorlati részeiről. Az elmúlt alkalommal a belépés a templomba című részről próbáltunk gondolkodni, hogyan tegyük azt, illetve hogyan készüljünk a Szent Misére már odahaza. A mi kis könyvecskénk a Szent Mise magyarázata, amelyet Dobszai László tanár úr írt évekkel ezelőtt, arról szól, hogy sok helyütt még szokás, hogy szentelt vízzel hintik meg a híveket a templomban a Szent Mise elején. Így ír erről. Azután a későbbi századokban néhol még ma is a mise előtt a pap végigjárt a templomon és csatlakozó épületein vagy kolostoron szentelt vizet hintett. A szentelt víz emlékeztet a tisztító keresztvízre, s így a misére való bűnbánati előkészület eszköze. De, hangsúlyozza, emlékeztet Isten áldásának harmatára is. Ezzel a lelkülettel vegyünk részt a meghintésen. Megjegyzem, hogy ez nagyon kevés helyen van már jelen, valamikor első vasárnaponként több templomban használták ezt a lehetőséget, de a legtöbb templom ma már csak vízkereszt ünnepén, amikor szentelt vizet áld meg a pap a szentmise keretében, vagy pedig a nagyszombati szertartásban, amikor keresztvíz megáldása történik, és ezzel hinti meg a pap a híveket. Ezután próbáljunk egy kicsit arra gondolni, hogy helyet foglalunk a templomban. Régi szokás, hogy amikor belépünk a templomba, térdet hajtunk. Erről már beszéltünk, hogy aki nem tudja megtenni, az fejhajtással próbálja megtenni. Amikor a helyünkre érünk, és ha meg tudjuk tenni, akkor térdeljünk le, ha nem tudjuk megtenni, ülve köszöntsük az ő házában az Istent, és talán alkalom ez arra, hogy elcsendesedjünk, engedjük, hogy a szívünk Istenre hangolódjon. Még egy dolog, amit a templomban való helyfoglalásról szeretnék elmondani. Nagyon rossz szokás az, hogy amikor beírunk a templomba, leülünk a sor elejére, és ha valaki beljebb akar ülni, akkor szinte, hát, mint egy méltatlankodva engedjük be, hogy zavar minket. Vegyük tudomásul, hogy a templomban mindenkinek helye van. Ha nekünk az a megszokott helyünk, hogy a pad szélén ülünk le, akkor viseljük el, hogy néha föl kell állni, és a pad közepébe is be kell engedni a többieket. Mégpedig minden morgás nélkül. Nem illik keresztény hitünkhöz ez. Szintén érdekes dolog az, hogy mostanában a templom egy kicsit fölbillen, és hát hátul foglalnak helyet a hívek, minél távolabb, mintha nem is tudom miért, de az első padok, hogy tabuk lennének. Pedig én úgy gondolom, hogy minél közelebb ülünk az Úrhoz, annál inkább tudunk ráhangolódni, belekapcsolódni a Szent Misébe, a Szent Misének a szövegeibe is. Persze, azt is tudom, van olyan kolléga, aki többször felszólítja a híveket, hogy jöjjenek előre. Talán még olyat is láttam, hogy valakit odaküld, hogy hívják előre a híveket, nem sok sikerrel szokott ez bejönni. Én úgy gondolom, ez a híveknek az elhatározása, hogy hova ülnek le. Igen, vannak meghatározó helyek, megszokott helyek, és családomról is tudom, hogyha elmennek a templomba, ragaszkodnak hozzá, hiába morgok, hogy talán jobb volna előrébb jönni. Én talán csak azt tudom mondani, gondoljuk végig, közelebb az Úrhoz. Hát hiszen arra készülünk, hogy valamikor, amikor majd eljutunk halálunk után az Úrhoz, hogy közel legyünk hozzá, ott legyünk vele. Ezt már a Szentmisében is megtehetjük. A következő gondolata a tanár úrnak, hogy keressük elő az imádságos könyvünkből a miséhez való részeket. És hangsúlyozza, igen, használjunk a mise alatt megfelelő imádságos könyvet. Sajnos az imádságos könyv használata kezd kimenni a divatból. Pedig milyen másképpen, mennyivel tudatosabban követheti a misét az, aki imádságos könyvet tart a kezében. Kikeresi benne az énekeket és a feleleteket, imádságokat talál benne mise előtre, áldozás vagy mise utáni hálaadásra, olvashatja azt is, amit a pap imádkozik, hiszen mélyebben megragadja bennünk azt, amit egyszer hallunk és látunk. Újra hangsúlyozza itt a tanár úr, hogy talán még a zsolozsmát is imádkozhatnánk a Szent Mise előtt. Ugye emlékszünk, még az előző alkalommal megemlítettük, hogy szinte már szokás, hogy beesünk a Szent Misére. Nincs idő rá erre, mert szinte azonnal kezdődik a Szent Mise. Másrészről a technika lehetőségei ma már adottak, hogy a Szent Misének az állandó részei, azok ki vannak vetítve, ugyancsak az énekek is. El is kényelmesedtünk ezért, és éppen, hát így, éppen ezért nem használunk legtöbbször imakönyvet, nem is hozunk magunkkal. Pedig igaza van a tanár úrnak, jó volna, hogyha az imakönyv az ott lehetne a kezünkbe, és úgy kapcsolódnánk vele a Szent Misébe. Persze újra hangsúlyozom, amit régebben már mondtam, hogy amikor azt a részt olvassuk, akár a imakönyvünkben, akár a liturgikus kiadványban, amely a Szent Miséről szól, valahogyan ne vegyük át a pap szerepét, és ne akarjuk hangosan mondani azokat a szövegeket, amelyek az egyház liturgiájának előírása szerint a papnak a feladata. A következő részben a kis könyvecskénk, a Szent Mise magyarázata a liturgikus szolgálatokról szól. Azt mondja, hogy a pap szerepe semmivel sem helyettesíthető. Pap nélkül nincs Szent Mise. Lehet igeliturgia és áldozás, de Szent Mise nem lehetséges. Ezért ez pótolhatatlan. A megbízása krisztusi megbízáson alapul, és hát az ünnepi liturgiában a pap mint egy Krisztust helyettesíti. Krisztus személyét jeleníti meg pontosabban a Szent Mise bemutatása közben. Fontos, hogy legyenek segítőtársai. A Szent Misében legyenek minisztránsok, énekesek, orgonista, fölolvasók. A kis jegyzet, a kis füzet még szerpapukról is beszél, az talán sok helyütt elképzelhetetlen. Azt hangsúlyozza a tanár úr, hogy az egyház liturgikus eszménye nem a pap és a hívek párbeszéde. Megjegyzi, hogy régen tilos volt minisztráns nélkül még magán csendes misét is végezni. Az egyház sok szereplős liturgiát ír elő, ahol mindenkinek megvan a maga helye és funkciója, míg régebben az egyház anyagi helyzete azt is megengedhette, hogy a liturgikus szolgálatára ifjakat, felnőtteket alkalmazzon, írja a kis füzetünk, ma jobbjára a hívek sorából kerülnek ki a szolgálattevők. Jó lenne, és ezzel fejeznénk be a mai elmélkedést, hogy e szolgálatokra jól fölkészített, rendszeresen megbízható, magukat erre elkötelező emberek állnának rendelkezésre. És szép az is, hogy ma a szolgálattevők úgy jelennek meg, mint a közösség küldöttjei és képviselői az oltár körül. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd az elkövetkezendő műsorokban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.